Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinál rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Köszöntöm a kedves hallgatókat! A hónap első keddjel évén a Muravidéki Magyar Rádióban, ahogy a beharangozóban is hallhatták, a Kertész Válaszol című műsorunk következik, és ahogy eddig is, ez a műsor nálunk itt a rádióban úgynevezett élőadás, így önöknek, kedves hallgatók, lehetőségük van betelefonálni, és kérdezni kertészünktől, Salamon Jánostól, aki itt ül velem a stúdióban, és akit az önök nevében is üdvözlök a rádiónkban. Amit még így a műsor elején el szoktunk mondani, az a szükséges bevezető, a műsor ideje alatt megnyitott telefonjainkról, tehát az adás ideje alatt telefonon kérdéseket tehetnek fel a kertésznek, apró cseprő problémáik megoldására, kérdezni pedig az 575-1718 és az 575-1719-es telefonszámokon lehet majd, ha pedig Magyarországról hívnának, akkor még tárcsázni kell a 00386 kettes számokat, és várni, hogy kérdésükkel bekerüljenek. Ennyit a műsor előzeteseként. És még másról beszélni kezdenénk, vagy érkezne egy kérdés, térjünk vissza a múltkori adásunk egy részletére, amikor is érkezett egy kérdés a hallgatótól, amire akkor hirtelen nem tudtunk választ adni, mert nem is értettük, hogy melyik virágra gondolhatott a kedves hallgató, mert a virág nevét nem tudta megmondani, csak azt, hogy piros és van egy felálló része. Törtük a fejünket itt Jánossal, de bevalljuk, hogy egyikünknek se ugrott be, mire is gondolt a kedves hallgató. A műsor után azonban a kolléganőkkel arra jutottunk, hogy valószínűleg a flamingó virág volt az, amire a hallgató gondolhatott. Ennek a virágnak van nagyon szép élénk piros színe, és ahogy a mikulás virágot, karácsonyi kaktuszt, ezt is sok boltban árulták így az ünnepek idején. A flamingó virág sokak számára ismert, és ezt is, ahogy mondtam, kínálták az ünnepi időszakban. Mit kell tudni ennek a növénynek a gondozásáról, és mennyibe hasonlít mondjuk úgy, hogy a Mikulás virághoz?
Igen, hát a flamingó virág azért az másabb gondozást igényel, mint a Mikulás virág. Tudni kell róla, hogy ez is egy párás körülményeket szeret, és sok esetben ez a legnagyobb probléma, hogy a lakásban nem tudjuk biztosítani, tehát ez egy trópusi növényről beszélünk, magas páratartalom, magas hőmérséklet, fény is intenzíven kell neki, és többnyire itt jönnek a problémák, hogy tőzekben van ültetve, próbáljuk a magas páratartalmat nedvesen tartani a közeget, és vagy azt érjük el, hogy túlöntözzük, vagy elfelejtjük megöntözni, mert még vizesnek látjuk, és pár nap múlva kiszárad, és ez a száradás során történik az, hogy a gyökerek elszáradnak, ráöntözünk, nagyon megszívja magát, és elkezd.
És akkor ezek a furcsa barna foltok jelentek meg, ahogy a kedves hallgató mondta. Mennyibe hasonlít ez a két virág, flamingó virág, Mikulás virág, mind a kettőnek, ha minden igaz, fellevele a piros?
Igen, nagyban ilyen téren hasonlítanak, és igazából ez a úgy néz ki a maga a virágzata ennek, mint egy kukorica cső lenne, arra hasonlít legjobban. Itt is
ez az a kis felálló rész, van. Amit mi nem virágnak nézünk, hanem valami másnak.
Így van, és tehát igazából ez, ami nem a díszítő része a virág, nem is a virágát nézzük, hanem ezeket a fellevelek, ezek a díszítő mind a kettőnél. Sokan úgy gondolják, hogy az maga a virág, és többnyire azért veszik meg.
Tehát azért ilyenkor a páratartalmat hogy tudjuk ezeknek a növényeknek szabad spricceléssel magasabbra emelni a szoba hőmérsékletét, meg a páratartalmát?
Lehet, csak arra kell ügyelni, hogy akkor a lakás hőmérsékleten is magasnak kell lenni, hogy pára legyen, mert azt tudni kell, hogy a kis fújókával ráfújjuk a növényet, tehát az lefolyik róla. Itt igazából ilyen kötszerű párát kéne képezni, akik nagyon profik, például ezek akik filodendronokat tartanak, különböző, abból is rengetegféle van, azok külön csinálnak a szobába egy ilyen párásítót, egy időzítővel, akár egy nagyobb akváriumot is felhasználnak, és ebbe tartják ezeket a trópusi növényeiket.
Na, akkor ennyit a virágról. Lényeg az, hogy óvatosan öntözzünk téli időbe, mert nagyon könnyen túlléphetjük azt a határt, ami nem öntözés, hanem már a növény meggyilkolását jelentheti. Februárban ilyenkor nagyon szép az idő, ha kinézünk az ablakon, és ilyenkor már azért mindenkinek kicsit viszket a tenyere, hogy valamit csináljon, és ahogy belegondolunk, melegkedvelő növényeinket, zöldségféléinket, ilyenkor már nekiláthatunk a palánta nevelésnek. Beszéljünk kicsit erről, hogy miképpen időzítsük ezt a munkát, hogy pontosan időre legyenek készek a palántáink.
Igen, a melegkedvelő, meg ami hosszú tenyészidő, lassan növő zöldségeink, virágaink magvetését el lehet kezdeni. Tehát abba kell belegondolnunk, hogy milyen zöldségről vagy dísznövényről beszélünk, ami mondjuk fagyérzékeny, azt kiköszámolunk, hogy május közepe, május elejénél előbb nagyon nem tudjuk kiültetni. Ki lehet, ha valakinek olyan körülményei vannak, de általában ez a megszokott, hogy május eleje körüli kiültetés, és igazából van egy időszak a palánta nevelésre, 6-12 hét, általában attól függ, hogy miről beszélünk, és akkor onnantól kell visszaszámolnunk a vetési időnket, hogy olyan fejlettségű palántát kapjunk, ami megfelelő lesz kiültetésre. Persze ez otthoni körülmények között nehéz kivitelezni, mert ablakpárkányon neveli az ember általában, és itt inkább azt mondom, kicsit később essük el, kisebb palántánk lesz, de nem fog megnyurgulni, mert igazából a fényviszonyok nagyon, nagyon változóak. Tehát mi is látjuk, hogy például egy üvegházi nevelésnél is, ha mondjuk egy kéthetes, háromhetes ilyen borult idő van, ahol nincs pót megvilágítás, azért a palántát visszaveti. Hiába van meleg fűtés, ha nincs megfelelő fény, nem növekszik úgy a növény. Tehát ilyenkor ez a február közepi elejé vetéssel kezdődik a zeller vetésre nagy részt, mivel hogy nagyon lassú növekedése van, nagyon lassan kell és nő a padlizsán, ugyanilyen, hogy lassú fejlődése van a zöldségek közül. A dísznövényeink nagy részéből ilyen például a mindig nyíló begónia, lobélia, vasfű, petúnia, paprikavirág, tehát ezek, amik lassan kelnek, lassú növekedés, tüzdelni is kell őket általában.
Említette a zellert és a padlizsánt. Az egyik azért egy kicsit hidegebb kedvelő, azzal talán könnyebben tudunk bánni, a padlizsánnak azért szerintem talán otthoni körülmények között nehezebben tudjuk megteremteni a feltételeket.
Igen, a padlizsánnál sokkal nehezebb, de viszont, hogy lassan nő, ezért kell korán elvetni, ha megnézzük. Igazából a padlizsánt, én azt mondom, hogy ha valaki akar magának, jobban jár, ha megveszi azt a 4-5 tő, az egy családod vígan ellát terméssel. A késői vetés az a gond, hogy nagyon későn fordul termőre a kiültetett palánta is, és akkor már nem lesz olyan mennyiségű termésünk, mint amit szerettünk volna.
Amíg kérdés nincs, kicsit beszéljünk arról, hogy hogyan válasszunk magot. Tehát rengeteg féle van a kereskedelemben. Mi az, amiben megbízhatunk valóban, mert azért elég sok kritika szokta érni az utóbbi években a kertészkedők részéről, hogy nem megfelelő minőségűek.
Hát igen, ez a vetőmag választás, ez mindig problémás dolog volt, és problémás is lesz. Azt kell mondani, hogy általában ne azt nézzük, hogy mi van a színes tasak elején, milyen kép van rajta. Tehát mindig olvassuk el a hátulján, hogy mit ír magáról a zöldségről mondjuk. Tehát, hogy milyen növekedésű, mondjuk ha egy paprikát nézzük, hogy egy folytonos növekedésű, determinált növekedésű, korai érésű, késői érésűt választunk, hosszú tenyész időszakút vagy rövidet. Én mindig azt mondom, hogy inkább drágább vetőbb magot vegyünk meg, azért egy megbízható cég vetőmagját, mint egy olcsóbb kategóriájút, mert azért egy úgymond minőségbiztosítási alapja is magasabb, azoknak persze bele lehet futni. Sajnos a vetőmag termesztés az egy, főleg ezek az apró magoknál, ez a zöldségnél, meg a kistosakos termelésnél egy nagyon kritikus dolog, és egyre kevesebben foglalkoznak vele. Tehát nagy odafigyelést igényel, hogy ne porzódjon össze, hogy megfelelő minőségű, csíraképességű magok legyenek bent, ha bár ezekre előírások vannak, hogy próbacsíráztatással, hogy hány százalékos csírázású magot lehet belerakni. És itt mindig kérdés, hogy csávázott vagy nem csávázott vetőmagot válasszunk. A csávázott vetőmag az azért jobb, ha mondjuk a talajban lévő gombák vannak, azokat azért akkor nem támadja meg egyből a magot. Csávázással általában a felületen lévő, a mag felületén lévő gombákat tudjuk, baktériumokat elpusztítani, úgymond. Ha már vírusos a vetőmagunk, akkor azzal már nem tudunk mit kezdeni.
Vírus ellen nem tudnak a vetőmagtermeltetők föllépni időben?
A vírus ellen úgy tudnak fellépni, tehát hogy ha zárt termesztő berendezésbe termesztik a vetőmagot mondjuk, ahol mondjuk nem tud bejutni a levéltető, a különböző szívó, rágó, kártevők, mert ezzel legkönnyebben ők viszik tovább a vírusfertőzést. A másik az, hogy mikor a munkákat végzik, mondjuk egy kacsolást, azt kézzel csinálják, nem metszóló felületén is tovább lehet vinni, és hát ami a legnagyobb volumene a vetőmag termesztésnek és a nemesítésnek, az a rezisztens fajták előállítása, hogy minél jobb rezisztenciával bírja, minél több vírusfélének álljon ellen, tehát ilyen fajtákat is kell keresni például, amire rá van írva, hogy a különböző vírusoknak ellenáll rezisztens, multirezisztens, mert akkor a kertben, ha mondjuk levéltetű támadáson, akkor se gyengül le ugye növényünk. Persze ez nem garancia, hogy nem lesz vírusos, de egy kisebb esély van rá.
Tehát akkor ne a képet nézzük, hanem a hátoldalt, és alaposan olvassuk át, hogy mi minden van ráírva, meg akkor ezek az információk mind rajta vannak.
Ezek mind rajta vannak, még amit nagyon lényeges nézni az, hogy a csomagolása, amikor történt a magnak, tehát az lényeges, mert vagy az évi vetőmag, vagy az előtti évi vetőmag, és mikor jár le. Tehát azért ezt általában az emberek csak lekapják a polcra, mert ezt a fajtát szoktuk vetni, és nem nézik meg. Véletlenül is belekeveredhet olyan, ami mondjuk lejár, vagy közel le fog járni, akkor lehet, hogy célszerű megnézni, hogy nincs-e frissebb mag, vagy megkérdezni a boltban az eladót, mert itt is lehetnek problémák. Tehát a csávázott vetőmag az azért hamarabb elveszíti csirázó képességét, ha azt nézzük mondjuk, hogy egy egyszerű csávázószer, egy nátriumhidroxidos oldat, ami egy úgymond maró hatású, az a magnak a felületét is egy kicsit meg tudja gyengíteni, sokkal hamarabb tönkre megy a csirázó képessége.
Hogyan fálasszunk földet, amit a magvetéshez használunk?
Tehát a magvetéshez használható föld az mindig egy finom frakciói legyen, legjobb, ha magas tőzek tartalma van, nem ez a fekete lápi föld, ami nagyon meszes, mert az kifejezetten rossz.
Innen folytatjuk majd a beszélgetést, ha minden igaz, van egy kedves hallgató, aki kérdezni szeretne.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Zalaegerszegről én Nemesné vagyok. Kertész mérnök úrtól szeretném megkérdezni, hogy van nekem egy japán naspolyám, ami tavaly már virágzott, de termés nem adott, mert azt hiszem megfázott, mert nem takartuk le, de most az idén már olyan hatalmas nagy lett, és két napja letakartuk fátyol fóliával, tele van csodálatos, illatos, szürtös virágokkal, hogy reménykedhetünk, hogy nekünk abból lesz termés.
Igen, ez a japán naspoly, ez érdekes, egyre több helyen lehet látni, ez egy lomblevelű, hogy akik nem tudják, miről van szó, ez egy lomblevelű gyümölcstermünk, egy lomblevelű örökzöldünk, ami igazából mediterrán régéből származik, ilyenkor virágzik. A legnagyobb gond ilyenkor a virágzás során, hogy nincs, ami megporozza. Szóval azt kell ilyenkor csinálni, hogy délben, mikor melegebb idő van, fogni kell egy kis ecsetet, egy ilyen festőecsetet, vagy egy vattát, és végig, mintha a méhek.
De tele van már méhekkel, ahogy sütött a nap, tele volt méhekkel, azt néztük.
Azért rá kell segíteni, igen, az a biztos, igen, hogy egy kicsit meg lehet ecsettel, de akár ujjal is, ha az ember végig megy rajta egy kicsit meg, hogy minél jobban megtörnik. Itt igazából a legnagyobb probléma az, hogyha nincs olyan védett hely, és nagy hidegek vannak, akkor megfagy. De ha így takarva van, akkor esténként, ha le van takarva, az, az nagyban segíti azt, hogy a termés, ami kötődik, az nem fog lehullani.
Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm. Szeretnénk, hogyha a termését már még tudnánk látni, vagy ízlelni, mert csodálatos egy bokor, ez valóban egy díszbokor, hatalmas, és akkor most ezek a fürtös virágai, ahogy kinyíltak, olyan jó illata van az egész kertnek, eszméletlen, hát úgy gyönyörködünk benne az egész család, és akkor most tényleg szeretettel az egész család hozzáfogott, hogy letakarjuk ezzel a fátyol fóliával, hogy maradjon valami belőle.
Igen, ez nagyon jó megoldás, ha így letakarják, mert tényleg akkor, ha hidegebbek vannak, akkor azért meg lehet védeni, és akkor teremni is fog talán az idei évben már.
Majd akkor, ha terem, akkor majd jelentkezek. Aranyos, nagyon szépen
rendben,
köszönöm.
Köszönjük.
A további szép napot. Köszönöm.
Önnek is. Amúgy ez a japán nasfolya, mennyire van jó rokonságban mi őshonos nasfolyánkkal?
Nincsenek, tehát teljesen
csak
más. Csak névrokonok, teljesen más ízre is, a levele is egy hát majdnem egy tenyérnyi nagy levele van, és fantasztikus illata, vanília illata van szinte, ahogy virágzik most. Nekünk is van egy kesztyűn, igaz, cserébe van, egy nagy badellába fóliasátor kibehozatal, és épp a kollégám elkezdte porozgatni, mert a keszthelyi kastély pálmaházában védett helyen van egy, és az ott terem rendesen, ha olyan év van. Miénk még nem termett, de most talán megporzástól. És érdekessége, hogy a bibéje annyi nektárt fejleszt, hogy az ember tényleg ujját hozzárakja, megnyalja édes. Tehát vonzza az ilyenkor már előjövő beporzunkat is, ami azért nagyon jelentős dolog, mert kevés ilyen illatos és nektárra rendelkező növényünk van, ami virágzik. Ilyen, ami most virágzik, például ha örökzöldből nézzük, nagyon kevés helyen látni, kifejezetten illatos már virágzik a bogyós puszpánk a szarkokokka. Nem jelentős virága van, de az is fantasztikus orgona, vanília, kombó illata van.
És valóban nagyon szép az idő, és ez az idő valószínűleg kicsalogatja így, ahogy mondta a kedves hölgy is, a beporzókat, főleg a méheket, és akkor tehát akkor nekik is jó, hogy találnak valamit. Mert azért még ha úgy vesszük, február van, tél van.
Így van,
zárójelben mondva. Térjünk vissza a földre, tehát hogy milyen földet használjunk, tehát egy laza minőségű földet. Mennyire jó ilyenkor keresni a profibb földeket? Tehát amivel a kertészek dolgoznak.
Célra vezető ezeket használni és keresni, ha valaki tudja. Ha máshogy nem is, akkor, hogy többen összefognak kerttulajdonosok, és akkor megvesznek egy nagyobb bála, ilyen magvetős tőzeget, ezek 100 litertől akár a 300 literig tartó nagyságban is van. Ezekben van annyi mennyiségű tápanyag, míg a palánta ki kell, és eléri a két-három leveles állapotot is tud fejlődni. Persze azért, ha egy kis tápoldatot kapnak később, azt meghálálják. Talajt még, ha nem tudunk nagyon jó minőségű laza szerkezetűt találni, akkor az perlittel tudjuk lazítani, az egy duzzasztott kőzet. Fontos, hogy laza legyen, hogy a gyökerek minél előbb meg tudjanak indulni, minél jobban bojtosak legyenek, mert egy kemény talaj sokkal hamarabb kiszárad, megrepedezik, a kikelő növény nem tudja feltörni.
Abban az esetben, hogyha véletlenül valaki hazai földet, tehát otthon a kiskertből vesz egy kevés földet, és azt keveri össze valami lazább földkeverékkel, jó ezt átgőzölni ilyen esetben, kérdezték tőlem.
Célra vezető azért átgőzölni, vagy sütőbe berakni, úgymond kisütni, mert a talajban azért elég sok olyan gombatalálató anyag fiatal növényekre, főleg úgy, hogy ilyen párás körülmény között felszaporodva a palántadőlést előidézhet is. Sőt, a kisütés során a talajban lévő gyommagvak nagy része is elpusztul, szóval nem lesz az, hogy előbb ki kell benne a gyommagok, mint a kultúrnövényünk, mert azért az elég bosszantó, hogy már gyomlálnunk kell, és a kultúrnövény még nem kelt ki.
És hány fok legyen a sütő ilyen esetben?
Hát azt mondom, hogy ha ez a 150 fokon már ki van sütve, akkor teljesen elpusztulnak benne.
Tehát ez egy megfelelő módszer arra, hogy fertőtlenítsük a talajt. Kicsit az edényeinkről. Általában azért minden háznál van otthon valamilyen cserép, láda, amit ilyenkor szoktunk használni. Ilyenkor, mikor elővesszük, egy egyszerű mosás elég, vagy pedig jobb, hogyha valami erősebb anyaggal próbálnánk ezeket is fertőtleníteni.
Én általában azt szoktuk csinálni, hogy ilyenkor átmossuk egy sima vízzel egyszerűen ezeket az edényeket, és utána akár be lehet áztatni egy hipós oldatos vízbe, hogy azért az tényleg fertőtlenít mindenhogyan, utána ugyanúgy átmosni, és akkor teljesen használható, szóval nem kell azért túlzásba vinni, mert így is a gombák, azok a spórák, azok szállnak mindenhogyan, és belekerülnek, szóval teljesen steril körülményeket nem tudunk biztosítani, nem is cél, mert a növényt akkor ezzel úgymond inkubátorba kerül, és nem fog alkalmazkodni a külső tényezőkhöz.
Ha már van tiszta edényünk, van földünk, akkor hogyan tovább?
Igen, ilyenkor jön a...
De előtte, mielőtt folytatnánk innét ezt a témát, egy kedves hallgató kérdezni szeretne. Nem? Letette? Letette sajnos. Na akkor hogyan tovább, hogyha már van földünk is, meg ládánk is?
Igen, ilyenkor jön a kérdés az, hogy akkor mennyi föld kerüljön bele, milyen vastagon. Én mindig azt szoktam mondani, hogy el kell dönteni, hogy abban a ládában neveljük végig a palántát, hogy nem fogjuk áttűzdelni, hanem szálas palántaként kiültetni. Akkor azt mondom, hogy minél mélyebb legyen, egy balkonláda a legjobb. Ilyen téren használni. Szépen a földet belerakjuk, elsimítjuk, egy kicsit lenyomkodjuk, mert úgyis le fog süllyedni, főleg ez a tőzeges keverék. Ha nagyon száraz volt a tőzegünk, mert sok esetben, ha meg volt kezdve, ki tud száradni, akkor előtte már a kiöntött tőzeget nedvesítsük be, mert az nagyon nehezen fog benedvesedni.
Ha minden igaz, akkor mégis van egy kedves hallgató a vonalban. Halló, jó napot kívánok!
Kedvét csókolom, Szomjas Gyuri vagyok Zalaegerszegről. Szeretnék tölteni egy kérdést a mérnök úrnak. Már mi személyesen ismerjük egymást, mert Csentébe találkoztunk, amikor volt a Kerbarátkör 2 éve, ha jó a memóriája a mérnök úrnak. Az egyik kérdésem az, hogy most hogy van ez a második fejtés időpontja? Én arra lennék kíváncsi, mert ugye általában március-áprilisban szok lenni a borverseny, hogy mikor a kétörű második fejtés megejteni.
Igen, ez a fejtést igazából mindig azt szoktunk mondani, hogy az első fejtés az megvan, amikor a zajos erjedés lezajlott, és a második fejtést általában ez a január-februári időszakra szoktuk időzíteni. Igazából, ha már az ember ismeri, hogy változik az a tipikus szőlőfajtából készült bor, akkor azt már tudni fogja, hogy mikor kell fejteni. Tehát azért közben is meg kell nézni azt a bort, hogy mondjuk kicsit változott-e a színe, vagy mindenképp ülepedni fog, tehát jobb, ha inkább előbb le van fejtve, mert annál hamarabb letisztul, és akkor egy jobb minőségű, tényleg tiszta bor fogunk kapni.
Nagyon szépen köszönöm a válaszát, mindegy volt, és további szép napot kívánok. Viszont hallásra.
Tehát, ahogy mondtuk, nekiálltunk a palánta nevelési munkának, földünk van, megfelelő edényeink vannak, beleszórtuk a magot. Általában elszoktuk azt a hibát követni, hogy túl sok magot rakunk. És nagyon sűrű utána a kikelt növény.
Így van, az ember mindig ránéz, és akkor hát még mindig kevés ez a mag, nem látjuk, mert apró mag, a csávázott mag ezért jó például, mert színes, és akkor látjuk, hogy mennyit szórtunk rá. Mindig azt kell gondolni, hogy a kikelő növény mondjuk egy paradicsom, hogy mekkora sziklevele. Tehát ha a szikleveles növényt nézzük, akkor mondjuk egy újnyi távolságra szépen szemenként vetjük, akkor az nagyon jól fogja ezeket a nagyobbokat könnyebb is szemenként vetni. Nagyon szépen fog fejlődni. Ha sűrűn van vetve, akkor azok a problémák lesznek, hogy egymásba kabajodnak, a gyökerek nehéz lesz szétszedni, egymástól elveszik a tápanyagot, de például egy apró magnál, egy zellernél, azt nem tudjuk kiküszöbölni, ott át kell mindenképp tüzdelnünk.
Lefedni, vagy nem lefedni ilyenkor?
Igen, ez mindig kérdés, hogy lefedjük-e valamilyen, vagy nem. Amit nem fényre csírázó, azt nyugodtan le lehet. A talajja mindenképp takarjuk. Tehát itt mindig ez a kérdés, hogy mennyi földdel is takarjuk. Tehát mindig azt szoktuk mondani, hogy a magátmérőjének a másfélszerese, kétszeresével takarna. Nagyon apró magukat nem takarjuk szinte. Vannak fényre, például a lobéli, ami fényre csírázó, azt nem. Én személy szerint, hogy ne legyen gond vele, egy egyszerű üveglappal le van takarva, és igazából az a beöntözött talaj, az annyi ideig nedvesen marad, míg ki kell. Tehát akkor nem kell gondolkodni, hogy megöntözzük, ne öntözzük, párás körülmény, meleg is jobban megmarad, és akkor nem lesz az, hogy túlöntözzük.
Amikor pedig megjelennek a picike növénykék a föld felszínén, akkor azonnal ezt a borítást el kell távolítani.
Így van, akkor le kell venni róla, mert a lecsöpögő pára miatt nem, tehát a növényeknél tényleg vagy az, hogy megnyúlul a nagy páratartalom alatt, vagy penésztelep alakul ki. Viszont ha úgy érezzük, hogy nem egyenletesen, mert sokszor vannak azok, amik vontatottan kellnek, akkor mondjuk nappalra levesszük róla, hogy azért levegőt kapjon, estére vissza lehet rakni, mégis a párás körülmény megmaradjon.
Mi a véleménye a tőzegkorong használatáról? Kapható úgynevezett tőzegkorong a mezőgazdasági boltokban, dugványok, palánta nevelésre, dugványok gyökeresztetésére. Ezeket vízbe kell láztatni, amikor meg megszívták magukat, akkor bele kell raknunk a magot. Mennyire vált be ön szerint? Nekem nem, bevallom úgy, ahogy van.
Hát ez a tőzegkorong, ezek jó dolgok amúgy, de azért tudni kell, ez teljesen más bánásmódot igényel, tehát a beáztatástól az utána lévő öntözésig teljesen más. Szerintem sokkal egyszerűbb egy ládás vetés, vagy egy sejtálcát megtölteni, és akkor abba elvetni. Árérték arányban is sokkal olcsóbban jövünk ki, mindez a tőzegkorongos, ez a Jiffit-szerű vető egységgel. Én nem használok személy szerint, mert nagy mennyiségbe állítunk elő palántát, ott nem kivitelezhető, habár ha megnézzük, a palántagyárak is egy csomó növényén közvetlen ebbe dugványoznak, és úgy értékesítik, szóval ez egy működő rendszer.
Mikor kell tápoldatoznunk? Kell-e tápoldatoznunk, és mikor kell tápoldatozni majd a kikelt palántáinkat?
Igen, én azt mondom, hogy amikor 2-3 leveles állapotban vannak, akkor már lehet, hetente, két hetente inkább egy gyengébb mennyiségűvel. Többnyire ott követjük el a hibát, hogy túl tápoldatozzuk. Tehát, hogy minél hamarabb nőjön meg a növény, ha megnézzük, ezek a tápoldatoknak nagyon magas a nitrogén tartalma, ezzel azt írjuk el, hogy gyenge szövetű növényünk lesz, ami mondjuk későbbi kiültetésnél a szélnek nem áll ellen, a napsütésnek nem áll ellen. Úgyhogy ez a heti, két hetente történő tápoldatás célszerű, mert a tőzegből nagyon hamar kimosódik a tápanyag a rendszeres öntözéssel, ezért pótolni kell.
Január végén, február elején, amikor nincsenek fagyok, és az utóbbi időszakban azért túl sok kemény fag, maximum csak a reggeli egy-két reggelen volt az utóbbi időben. Ez az időszak az, amikor a gyümölcsfáinkról megszedhetjük a oltáshoz majd a vesszőket. Mire figyeljünk, hogyan válasszuk ki, hogy melyiket vágjuk le, és melyiket nem?
Igen, ez az oltóvesző szedése, ez, aki nem foglalkozik vele, neki mindig probléma, hogy melyik részt vegyük le. Tehát azt kell elképzelni, hogy milyen alanyunkban, milyen vastag alanyahoz kell oltóveszőt szedni. Általában azt szoktuk mondani, hogy ceruza vastagságú egyéves veszők, amin szép, fejlett, egészséges hajtórügyek vannak. Tehát figyelni kell rá, hogy hajtórügyek legyenek. Ez a megkülönböztetése mindig nehéz az embereknek. meg kell nézni, hogy ami termőrészeket tartalmaz rügyek, azok mindig sokkal dundibbak, sokkal jobban elállnak a veszőktől, a hajtórügyek, azok meg a vesző simulnak.
Milyen állapotban vannak ezek a veszők? Valljuk be, kicsit azért az időjárás nagyban befolyásolja. Rövid volt, ha úgy mondjuk a telünk, az is elég enyhe volt. Van-e hatása, hogy milyen állapotban vannak most ezek a veszők?
Igen, nagyban van hatása, sőt, hát azt kell mondani, hogy egyes gyümölcsfáink a mélynyugalmi időszakon átestek, és már duzzadnak a rügyek egy-egy mandulánál, vagy például a japán szilváknál, amik más éghajlatról származnak, a cseresznyék, megyek is sokkal előre állapotban vannak. Ezeket most minél előbb meg kell szedni, főleg a csontjasok veszőit, mert ha nem szedjük meg, akkor elkezdenek hajtani, és hiába rakjuk be hűtőbe 5 fok alá, mert általában veszőket ott tároljuk, ezek ki fognak hajtani. Tehát nem tudjuk leállítani már ezt a folyamatot bennük.
Már egy kicsit említette, de milyen sorrendben ébredeznek a különféle gyümölcsféléink, fajtáink?
Igen, tehát a termesztett és kevésbé termesztettekről is lehet beszélni, például a mogyoróról, az már virágzik. Tehát az indul meg legkorábban.
Allergiások nagy problémájára.
Így van, az indul meg legkorábban, utána a mandulák. Érdekes, hogy a hazai mandula fajtánk sokkal előbb megindulnak, mint például a külföldi fajták, azok tovább vannak nyugalmi állapotban, és akkor utána következnek a kajszi, sárga barack, őszi, jön a cseresznye, megy szilva, és igazából az alma körte azok, amik a legtovább lehet akár veszőt is szedni, szóval ilyen március elejéig is nyugodtan lehet szedni veszőt.
Ha felnézünk, még csak február 4-ét írunk, és említette, hogy azért már úgy szép lassan kezdenek ébredezni, a tavasz még nagyon messze van, és nagyon furcsa időjárási viszonyok vannak. Milyen veszélyt rejt ez a korai ébredés?
Igen, hát a korai ébredésnek a legnagyobb veszélye nem csak az, hogy kihajtanak és elfagyhatnak, de általában nem is ezek a koratavaszi, vagy hát ezek a téli fagyokkal vannak a problémák, hanem ez az áprilisban jövő fagy szokott mindig elvinni nagyrészt mostana az utóbbi években a gyümölcsöt, de az is, hogy sokkal korábban felébrednek a kártevőink. Tehát, és a kórokozóink. Ha megnézzük, például a tafrinát, az már ilyen 5-10 fokon aktivizálja magát. Tehát sok esetben már ilyenkor, ha jó idő van, például az őszi barasznál, hogy a tafrinát megakadályozunk, már egy rezes lemosó permetezést be lehet iktatni.
Ilyen korán?
Ilyen korán sajnos muszáj, mert a rügyek már olyan állapotban is vannak, és fertőz. Tehát az 15-20 fok fölött leáll a fertőzés, de ebben az időszakban már elkezdi a spóráit szórni. Szóval ilyen korán láttam nagyüzemi ültetvényt, hogy már megkezdték a védekezést, egy permetezést csináltak. Mondjuk ők már meg is metszették a fákat, mi még azért kiskertben, akiknek majd ráérnek bimbós állapotba virágzás előtt metszeni őket.
Februárban megkezdhetjük, ahogy említette, a fák metszését. Talán egy kisebb méretű fánál, amit jobban át tudunk tekinteni, könnyebb ez a munka. A nagyobb fák esetében azonban sokszor nehéz a dolgunk, és fölmerül az emberbe, hogy mennyire is szabad beleavatkozni ilyen időtájt a fák életébe.
Igen, hát egy öreg idős fáról van szó, ami mondjuk elég sok helyen található, még egy-kettő a kertekben, ilyen 80 plusz 100 éves fák, és a tulajdonosok úgy gondolják, hogy túl nagyra nőtt, tehát hozzuk vissza, és akkor ami részemről, tehát a legrosszabb dolog, amikor láncfűrés szállunk bele egy fa metszésnél, tehát az az nem odavaló dolog, és nem azzal kell kezdeni. A koronát mindig kintről befelé kezdjük visszaszorítani, föntről lefelé, és nem drasztikusan, tehát nem egyből vázágokat levágunk. Persze, ha el van száradva egy-egy rész, azokat tényleg el kell távolítani. Ha mondjuk korhad vagy udvas rész, azokat ki kell tisztítani, mert a fának az élettartalmát ezek mind-mind lecsökkentik. Amire figyelni kell, hogy tehát a meccés során, hogy igazából többféle meccés, vagy hát úgy alakítjuk ki, hogy első életciklusában fát, mikor a korona alakítás évei vannak, a fenntartó meccés, mikor a legnagyobb erőben van és terem, és igazából ezek az öreg fáknál az ifító meccésről beszélünk, ami lehet termőrészeknek az eltávolítása, hogy meginduljon a hajtás növekedés, egy-egy vázág megifítása, de azért nehogy kérdezzük el, hogy törzsig visszavágunk, vagy levágunk mindent, mert akkor igazából fogunk kapni egy kosárfonó fűzre emlékeztető fát, amivel utána nem nagyon tudunk mit kezdeni.
Körülbelül mennyit szabad eltávolítani a fa arányához képest?
Az idős fáknál én mindig azt mondom, hogy ez az egy harmadát, ha eltávolítjuk, ha beállt a fa. Ha nagyon, nagyon elhanyagolt, és nagyon sok a vízhajtások, azok a vízhajtásokat, amik felfelé törőek, nincs rajta termés, ezeket többől távolítsuk el, mert ezek csak sűrítő elemek, ezek problémát fognak okozni későbbiekben.
A kérdés volt az, hogy fiatal őszi barack esetében, ha katlan formát akarunk a koronából kialakítani, milyen magas törzset szabad, vagy kell hagynunk?
Ez a milyen magas törzset kell hagynunk, ez mindig jó kérdés. Attól függ, hogy házi kertben van róla szó, általában mindig magasabb.
Mindig magasabb. Házi kertben, mert ezt egyik kollega kérdezte.
Mindig magasabbat szeretnek hagyni, hogy hát a fűnyírót el lehessen alatta tolni, ne lógjon le zák, de ez a 50-60-80 cm magasságnál célszerűen indítani, mert azért az őszi barackot azt a földről szokjuk szedni, tehát ez semmi létra vagy ilyen nem, és akkor ott a térben eloszlat a négy égtáj felé meghagyunk négy vázágnak valót, ami lényeg, hogy ne egy pontból induljanak. Tehát az problémás, ha egy pontból indul, mert akkor lehasadhat később a termés során, és ezeket a vesszőket felére visszavágjuk. Tehát itt a korona alakításnál az első 3-4-ben nem lesz még termés.
Ha minden igaz, még egy hallgató van, aki kérdezni szeretne. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Gizi vagyok. Egy kérdésem volna. Nekem én vettem primulát, és olyan szépen virágot, és most én nem tudom, azt elöntöztem, hogy kezdve a levele még lankanyi, ezt hol fölülkül azt öntözni, vagy azon csebben ebben?
Igen, a primulát, sajnos ezek a hibrid primulákról beszélünk, ezek kifejezetten kényesek a túlöntözésre, már elkezd lankadni, akkor többnyire túl lett öntözve. De célszerű ilyen esetben megnézni azt, hogy kivenni a növényt a cseréből, mert sok esetben az is van a tőzegnél, hogy azt hittük, hogy megöntöztük, és közben a tőzegnek az alja teljesen száraz, szóval száraz is lehet akár. Meg a túl meleget nem bírják, tehát ezek ilyen 15 fokon.
Itt az ablakban van, és egész nap süti a nap?
Igen, de ha meleg szobában van, az problémás. Tehát ezek ilyen 15,
még az ablaküveg is.
Így van, ez ilyen 15 fokokat szeret, tehát a meleg lakásban nem lesz hosszú életű növény.
Akkor van, ibiszkuszom. Az még a szobában volt, hogy csak egy órákat este tüzelni, és most behoztam ilyen a konyhába, a konyha ablakba. És itt a napsüti, és most hozza a virágot, és szépen kezd nyőni. Tavaly én vettem ibiszkuszt.
Igen, és mi a kérdés vele kapcsolatban?
Igen, hogyha ez a meleg megfelelne neki, mert mikor a szobába tartottam, ottan nem volt olyan meleg, és akkor ottan nem. Itt most, hogy én betettem a konyha ablakba, hogy a nap is süti, és most kezdi hozni a virágot.
Igen, a hibiszkusz, ha azt nézzük, azért ez is egy melegkedvelő növény, szóval sokkal jobb helye van egy meleg fénnyel telített szobába, vagy olyan helyen. Ha látszik, hogy hozza a virágot, hozza az új hajtást, nem szórja a levét, akkor kifejezetten jó helyet talált neki.
Jó, Nagyon szépen köszönöm.
Mi is köszönjük.
Viszont hallásra. Visszatérve, tehát említette, hogy a vázágok kialakításánál meg kell alaposan néznünk, hogy melyik, milyen állású, melyik, milyen szög a legjobb ilyen esetben. Tehát mire figyeljünk oda, hogy melyik a legjobb szögű vázág?
Az az igazság, hogy ez, ha valaki főcsap egy meccésről szóló könyvet, nagyon jó sematikus ábrák vannak, de többnyire a fa nem úgy nő, mint ahogy le van írva. Különböző fajtáknak teljesen más a növekedése. Tehát igazából ki lehet alakítani a katlan korona forma helyett majdnem váza korona formát, annak annyi a különbsége, hogy magasabb a vízszinteshez viszonyított szögállásot, már 60 fokról beszélünk, itt csak ilyen 45 fokos szögben állnak a vázágak általában. Ezek ideálisak. Igazából ezek a koronaformák, amiket ki lettek dolgozva, megnézzük, a természetes koronaformához lettek igazítva, tehát a növekedésükhöz a fáknak.
Mi a szabály az almatermésűek és a csonthéjasok veszőcsonkításának? Tehát ilyenkor mennyire szabad visszavágni?
Igen, az almatermésűeknél általában az szokott probléma lenni, amit mindig is emlegetünk, ez a csaprametszés. Tehát az almatermésűeknek a veszők végein nagyrészt, ha megnézzük a középhosszú, az a 40-50 centis veszőket teljes hosszában meg szoktuk hagyni, mert a veszők végein lévő vegyes rügyekből kialakuló termés, ha jó állása a vesző, az a vízszinteshez közeli állapotban le fog ívelődni, és ezek berakódnak termőrésszel. A csontjásoknál ott meg azért nagyon különböző, hogy mit mennyire metszünk. Tehát például egy őszi barack, az az egyéves veszőjén hozza a legszebb, ez a celluloza vastagságú veszőkön hozza a termést, az összes többi vékony gyengéket akkor le kell vágni. Itt is kombinálni lehet a metszést, a szálveszőtől a csercsapos váltó metszésen keresztül. A szilva, kajszinál, ott igazából a kialakult koronaformája, általában váza koronaformát alkalmazunk, ott a gallérágakon alakulnak ki ezek a termőnyársak, ez a 10-20 centi nagyságú többféle rügyeket tartalmazó veszők. A nagyon hosszú veszők, ami méter fölöttiek, azokat mindenképp bele kell metszeni, mert a termés súlyánál lefognak, ha jön letörnek, és az a gond, hogyha egy méter fölötti veszőt nézünk, ha valaki ki akarja, nem hisz a könyvnek, vagy bárkinek, hagyjon meg egy-két ilyen veszőt, azt meglátja, hogy a felső pár ügy hajt ki, az alsók meg nyugalomban maradnak, nem fognak kihajtani, és ezáltal felkopaszhatnak a fáink.
Ilyenkor azért meccés során elég sok vesző, ág, törmelék maradott a kertben, amit azért össze szoktunk pucolni. Hát ki minek a híve? Én ilyenkor tavasszal szeretem elégetni. De hát a mai világban az égetést nem annyira szeretik. Mi a jobb? Ilyenkor ezeket a vesző maradékokat adjuk a tűz martalékának, vagy inkább ne?
Ez mindig egy olyan kérdés, hogy melyik ujjamat harapjam le körülbelül típus. Azt kell mondani, hogy tehát az üzemi ültetvényeket nézzük, ott általában ledarálják helybe. Tehát ott komposztálódik, szerves anyag képződik, nem egy rossz megoldás. Kiskertben ez nem megvalósítható helyben, sokkal leszokták darálni. Én azt mondom, hogy virágágyakban talajtakarásnak ez jó. Semmiképp se mondanám azt, hogy a gyümölcsfáink alá szórjuk vissza, mert a például a lisztharmatos veszők, vagy ami tafrinázsod, vagy gombásbetegség, ez ott marad a talajba. Tehát azért szoktuk mondani, hogy a termést is, ami moníliás, nincs mindig rá idő, de célszerű összeszedni, hogy tavasszal ne szóródjanak szét a spórák, meg a talajban ne teleljenek be például a benne lévő kártevők is. Ez egy megoldás. Az égetésről meg lehet valósítani, főleg ha olyan betegségünk, például egy tűzelhalásunk van, az ellen csak úgy tudunk fellépni, hogy a csonkolás során egyből el van égedve azok a beteg vesszők, ágrészek, úgyhogy ez se rossz, mert hamut vissza ki tudjuk szórni, az egy steril anyag lesz a végén. És abban is rengeteg tápanyag megtalálható.
A palánta nevelésről beszélgettünk, de mit tegyünk abban az esetben, vagy milyen lehetőségeink vannak, amikor fóliasátor, vagy egy kisebb üvegház, vagy ez a műanyag karbonátból készült kis házikók vannak kinn a kertbe. Itt mikor lehet elkezdeni a vetést, és mi az, amit célszerű beletenni?
Igen, ilyenkor azért már februárban fóliába és még szabadföldbe is azért a zöldség, a hidegtűrő zöldségfélénk vetését el lehet kezdeni, szóval sárgarépa, retek, petrezselyem, különböző salátaféléket akár a fóliába el lehet vetni, vagy már lehet egy kis újhagymának valót a kertbe is elduggatni, a borsóból kifejezetten, ami hidegtűrő, ez a kifejtő borsót is akár el lehet vetni, hogy minél korábban legyen, mert igazából a borsónak az a legjobb, ha a tavasz a minél korábban el van vetve, hogy ne menjünk bele a meleg száraz időben, akkor nem fog rendesen kötni.
Tehát akkor már itt is azért van munka, amit lehet végezni. Fölpillantva azért az órára, lassan műsoridőnk végéhez érünk. Még talán egy kérdés, ha muszáj cserélnünk a fóliát, milyen szempontok alapján válasszunk?
Igen, a fólia cserénél a legjobb az, ha egy jó UV álló típust választunk, és egy mini hosszabb élettartam. De rá van írva, hogy 1, 2, 3 vagy 4 éves. Habár ezeknek a minősége is azért már sokkal gyengébb, mint ami volt, de ezeket célszerű választani belőle, mert ezek sokkal tovább tartanak, és igazából ami a lényeges, hogy a felhúzás idejének a megválasztása. Tehát a legjobb, amikor én 15-20 fok van akár kint, mert a hidegbe húzzuk rá a fóliát, azt hiszük, hogy jó ráfeszítettük, és jön egy meleg, és annyira meggyengül, hogy mozogni fog a vázon, ami ki fogja csiszolni.
Hogyan tudjuk rögzíteni, hogy ezeket a kis hibákat azért valahogy próbáljuk korrigálni?
Igen, a legegyszerűbb módszer, ha fólia mellett egy ásónyom, másfél ásónyom árkot ásunk, és ebbe szépen a fóliát belerakjuk, úgyhogy magába a fóliát lerakva beleszórunk földet 2-3 méterként csak egy lapáttal, és akkor visszahajtjuk rá a fóliát, és úgy tapossuk le ezt a felét, ezt jól rögzítjük, és a másik felénél meg ugyanezt megcsináljuk, csak mielőtt elkezdjük letaposni, a belerakott földdel így jó meg tudjuk emelgetni, és akkor jó megfeszül az egész. Tehát ez a legjobb rögzítés az oldalainak a rögzítése, a végeinél pedig klipszeket tudunk használni.
Hát kedves hallgatóink, a műsoridő lejárt, amit a Kertész Válaszol című műsorra szántunk. Kertészünknek, Salamon Jánosnak megköszönöm a válaszokat, az áldozatos munkáját, önöknek pedig megköszönöm a megtisztelő figyelmüket. Ne feledjék, ezzel a műsorral egy hónap múlva március 1-én jelentkezünk, addig is a viszonthallásra.